Üdvözlök mindenkit, Sass Robert vagyok. Mongoose Kft-nél dolgozok a Szegedi irodában, fejlesztőként. A Dockerről fogok most beszélni az előadásom nagy részében, illetve a Docker alapjairól csak. Ami szorosan kapcsolódik majd a cégünk által úgynevezett Kulto platformhoz, ugyanis szeretnénk elindulni a felhő irányába, és a Dockert kiváló eszköznek tekintjük erre a célra. Tehát mi is az a Docker? Valószínűleg a Wikipédián valami jobb, vagy pontosabb megfogalmazást tudtam volna szerezni. Ezek igazából a saját szavaim, amivel leírtam, de talán ez határozza meg, hogy miről is szeretnék beszélni legjobban. Szóval egy eszköz, amivel becsomagolhatjuk az alkalmazásunkat a függőségével együtt egy szabványos szoftverfejlesztési egységbe. Gyakorlatilag szerintem ez az, ami fejlesztőként nagyon fontos a Dockerrel kapcsolatban. Üzemeltetők szempontjából pedig a másik megközelítés, hogy egy virtuális géphez hasonló környezetbe tudjuk becsomagolni az alkalmazásunkat a virtualizáció terhe nélkül. Ugye itt látható, hogy az eredeti megközelítésben ugye a virtuális gépek üzemeltetésekor a hypervisor fölött még a guest operációs rendszereknek teljes mértékben futniuk kellett, rengeteg memória, processzoridő, stb. Elfoglaltak, és ezek tudták csak futtatni majd az alkalmazásainkat, illetve a hozzátartozó függőségeket, amire szükség volt. Ezzel szemben, ha Dockert használunk, gyakorlatilag egy nagyon vékony réteg jön létre a host operációs rendszer fölött, ami Linux, és ezzel a host operációs rendszerrel gyakorlatilag közvetlenül tudnak kommunikálni az alkalmazások és illetve erre közvetlenül ülnek rá az alkalmazások és a függőségei. Tehát nincsen semmiféle virtualizáció, teljesen natívan fut minden ezen a Linuxon. Itt említeném meg egy kicsit ezt hátrányként is, mert jelenleg ugye csak Linuxon működik a Docker. A Linux alapja az úgynevezett LXC, Linux Containers. Aki nem ismeri ezt, annak mondanám, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy ilyen C-grupoknak nevezett csoportokat, processzcsoportokat gyakorlatilag hoz létre a kernel, amit teljesen elszaporál a rendszerbe futó többi folyamattól. És ezzel hozza létre gyakorlatilag azt a konténert, amit mi tudunk kezelni. Viszont ennél sokkal több, ugyanis ehhez tudunk erőforrásokat allokálni, például processzoridőt, memóriaterületet, lemezműveleteket, vagy a hálózati műveleteket. Illetve nagyon fontos, hogy más megoldásokkal szemben ez annyira stabilnak bizonyul, hogy ezekből a C-grupokból a processzek nem tudnak kitörni, tehát akármilyen forkolással próbálkoznak, vagy ilyen speciális megoldásokkal, mindig a konténerben maradnak, tehát hogyha én lelövöm a konténert, akkor ezek a processzek ténylegesen meg is szűnnek létezni. Jó, hát akkor Docker alapjairól. Ha Docker konténereket akarunk futtatni, akkor először is egy image-et kell létrehoznunk hozzá. Az image-ek létrehozása nagyon egyszerű, egy Docker fájllal írjuk le, hogy is jön létre. Ebben vannak ilyen parancsok, egy nagyon egyszerű szöveges állományról van szó. Vannak parancsok, és eleve nincsen sok, meg nagyon könnyen megérthető. Ugye a legelső ilyen parancs az a from, azaz, hogy melyik base image-re épül. Erre majd később mesélek, hogy az image-ek egymásra épülhetnek. A maintainer az nem annyira fontos, csak azt tudjuk bejegyezni, hogy ki az image-nek az építője. A run parancs egy nagyon fontos parancs. Gyakorlatilag ezzel a létrejövő konténerbe bele tudunk lépni, és ténylegesen parancsokat tudunk lefuttatni. Tehát ahogy itt látjuk, ez egy Debianra épülő rendszer, és akkor tudjuk futtatni a szabványos parancsokat, mint hogy update, upgrade, install, stb. És itt meg is jegyezném, hogy van egy kis trükk, hogy ezeket ilyen endendel összefűztük, ezeket a parancsokat. Erre majd később visszatérek, hogy ez miért így szerepel. Ugye kiadhattuk volna, itt látszik, hogy itt is van egy RAN parancs, megy lejjebb, tehát kiadhattunk volna több RAN parancsot is, mégiscsak ezt az egyet adtuk ki, ezt majd később elmondom. A WorkDir az a munkamappa, gyakorlatilag átváltunk egy másik mappába, azért, hogy onnan folytassuk a munkát. Igen, ezt fogja tovább használni a programunk. Ezután jönnek az add parancsok. Ez arra jó, hogy gyakorlatilag a Dockerfile mellett lévő fájlokat tudunk belemásolni az imidzsünkbe. Ebben a példában az Nginx-hez, meg egyéb dolgokhoz config fájlokat másolok bele. Erre vannak más megoldások is, például environmentet lehet felülírni, meg ilyesmi. Jelen esetben ez volt a legegyszerűbb, hogy config fájlokat másolunk bele. Jó, itt a lejjebb látható még ez a volume parancs. Ezzel azt tudjuk megadni, hogy később majd a konténerünk, amikor fut, milyen köteteket ajánl ki így a host operációs rendszer, illetve a többi konténer felé. Ezeket a többi konténer át tudja venni, tud ugyanezekkel a fájlokkal dolgozni, illetve magára a host operációs rendszerre is kimappelhetjük ezeket a fájlokat. Bizonyos esetben erre is szükség lehet. Alatta az expose parancs azt mondja meg, hogy melyik az a port, melyik az a TCP port, amin a konténerünk kommunikál. Ugyanis van egy ilyen ökölszabály, hogy minden egyes Docker konténer egy darab alkalmazást futtasson, ez a best practice, és konkrétan annak a portját mondhatjuk meg. Nyilván hálózati alkalmazások futtatására a legjobb. Az entry point és a CMD egymáshoz nagyon hasonló parancsok. Arról van szó, hogy amikor elindul a konténerünk, akkor mi legyen az a parancs, ami lefut. A kettő közt a különbség az az, hogy az entry point az itt az image készítés pillanatában eldől, és azt így fogja használni a konténerünk, míg a CMD az indítás közben, a konténer indítása közben felülírható. Ennyit a parancsokról. És említettem, hogy a run parancson belül ugye összefűztük a Linuxnak kiadott parancsokat, és ez azért volt, mert a Docker layerekbe szervezi az image-eit. Ezek az image-ek épülhetnek egymásra, és amikor mi egy saját image-ünket legyártjuk, gyakorlatilag arról van szó, hogy minden egyes kiadott parancs egy-egy image-et létrehoz, és azt így gyakorlatilag commitálja, azért írtam oda a gites hasonlatot, azt ott el is menti, az egy elkészült image, és a következő réteget erre építi rá. Viszont, visszalépek egy kicsit, azért volt erre a trükkre szükség, mert bizonyos esetekben felesleges újabb és újabb image layereket, rétegeket létrehozni, amikor gyakorlatilag csak annyiról van szó, hogy egyszer update-elünk, aztán upgrade-elünk, gyakorlatilag egyetlen műveletet végzünk, tehát föltelepítjük ezt a két dolgot, meg létrehozunk egy mappát. Ezeket egyszerűen össze lehetett fűzni, és így egyetlen image layer jön csak létre, és abba kerülnek bele ezek a dolgok. Az image-ekkel kapcsolatban annyit, hogy ezeket repozitorikba lehet tárolni, hogy utána könnyen tudjuk terjeszteni őket. Ennek előnye, hogy tud például verziókat kezelni, már maga a Docker is tudja a verziót kezelni, és a repozitori is, ahol feltöltjük. Nagyon egyszerű ennek a működése. Itt annyi megjegyzésem van, hogy a hivatalos Docker Registry nagyon jól működik, viszont szándékosan nem készítették fel arra, hogy bármiféle hitelesítés vagy biztonsági megoldást alkalmazzon, mert úgy gondolták, hogy ezt majd valaki más megoldja, és ténylegesen így is működik, tehát van is rá kész image, hogy a Docker Registry fölé egy Nginx konténer, ami a hitelesítést biztosítja. Illetve, amit ki fogunk próbálni, még jelenleg nem próbáltuk ki, de már olvastunk róla, hogy a Nexusnak a következő verziója már támogatja a Docker image-ek tárolását is, mindenféle egyéb artifaktok tárolása mellett. miért jó a fejlesztőknek? Valójában a fejlesztők és az üzemeltetők közt folyamatosan van egy ilyen kis mini háború, mert ugye a fejlesztők fejlesztenek valahogy, az üzemeltetők pedig üzemeltetnek valahogy, és itt gyakorlatilag összeír ez a két dolog. Ugye a fejlesztők azok tudják, hogy a programjuknak mire van szüksége, ők szépen bele tudják tenni a Docker fájlukba az összes olyan komponást, amire szükség van, a megfelelő beállításokkal, és ahogy ez elkészül, gyakorlatilag a fejlesztőknek ezt már nem is kell majd tudniuk, hogy ebben mi van benne, ők ezt egy fekete dobozként így átvehetik, és gyakorlatilag ha elindítják, akkor működik a megfelelő beállításokkal. Ezzel összefüggésben van persze az, hogy a következő pont, amit írtam, hogy ugyanaz a konténer használható fejlesztéshez, tehát egy fejlesztőgépen, amikor mondjuk elindítjuk Docker konténerbe az alkalmazásunkat, pontosan ugyanaz a konténer átmásolható egy kitelepített rendszerre, és élesben működik. Illetve ami nagyon fontos még, hogy a Continuous Integration, illetve a Continuous Deployment rendszerek is támogatják, már nagyon sok támogatja a Dockert, mivel nagyon beleillik ebbe az ökoszisztémába. Fejlesztő legyártja a Docker image-et, illetve egészen pontosan ő csak definiálja. A Continuous Integration rendszer a build folyamat során a Docker image-et is elkészíti, bepusholja egy repozitoriba, és aztán akár automatizáltan lehet is deployolni, és már el is indult a következő tesztrendszer. A fejlesztőknek van egy nagyon hasznos eszköz, Kitematic-nek hívják. Nem olyan rég került be a Dockeres inkubátorba. Ez egy külön projektnek indult. Gyakorlatilag ez egy GUI alkalmazás, ami a háttérben a Docker Machine nevű eszközt paraméterezi megfelelően, és nagyon könnyen telepít Docker instanszokat, tehát Docker host gépeket. Nyilván, mivel hogy Linux szükséges hozzá, ezért Windowson és macOS-en ezt nem lehet futtatni, ott egy VirtualBox-ot telepít, felparaméterez, elindít, és futtatja benne a konténereket, viszont mindezt úgy, hogy mi ebből nem is látunk semmit, ha nem akarunk, tehát csak elindítjuk, és működik. Miért jó az üzemeltetőknek? Ezt az előbb már említettem, gyakorlatilag nem kell ismerniük az alkalmazásnak a specialitásait, hogy mire van szüksége, elindítja a Docker konténert, legyen az egy Postgres kiszolgáló, vagy egy Java web szolgáltatás, vagy bármi, ugyanúgy kell elindítani minden egyes Docker konténert. Ez könnyen mozgatható, idézőjelben fizikai gépek közt. Nem is arról van szó, hogy mozgatjuk őket, hanem csak egy másik helyen indítjuk el ugyanazt az image-et, és működik. Nagyon sok eszköz létezik ehhez, ezeket most nem sorolnám föl. Ezek folyamatosan fejlődnek is. És egy nagyon fontos dolog, az, hogy a legutolsó pont, hogy különböző verziók egymás mellett futhatnak. Ugye képzeljük el azt a helyzetet, hogy van egy régi programunk, ami egy nagyon régi Postgres verziót használ, és van egy új program, amiből egy új verzió kell. Na most, hogyha ez egy egyszerű gépre oda van telepítve, szinte kizárt, hogy egymás mellé tudunk telepíteni normálisan két Postgres-t. Viszont ha Docker konténereket használunk, akkor csak két különböző verziójú instance-t elindítunk belőle, más porton bindoljuk ki, és már működik is. Igen, az előadás témája részben ugye a felhő. A legelején említettem már, hogy a Docker nagyon beleillik ebbe a cloud ökoszisztémába, mert nem arról van szó, hogy minden egyes alkalmazást speciálisan kell valahogy futtatnunk, hanem mindent ugyanúgy, és akkor mivel lehet általánosítani, nagyon könnyű egy cloudnak odaadni, hogy tessék, akkor ezt futtasd, és ezt automatizálni is lehet. És szerencsére már natívan támogatják a legnagyobb ilyen cloud rendszerek, például az OpenStack is, illetve hogyha valaki nem támogatná natívan, ott lehet virtuális gépbe gyakorlatilag Linuxot indítani, ahova föltelepíthetjük a Dockert, és már minden működik is ugyanúgy tovább. Tapasztalataink, van az Eldorado nevű projektünk, közel 50 konténer fut, mindenféle adatbázis, webalkalmazás, stb. Üzemeltetési szempontból ezzel soha nem volt probléma. Gyakorlatilag egy kitelepítés még így 50 konténerrel is körülbelül negyed óra, és ezzel részével nem volt gond. Tehát ilyen szempontból tényleg a Docker nagyon stabilnak bizonyult és jól használható rendszernek. Igen. Másik projektünk az OpusNet, erről a projektről reggel már volt szó és délelőtti előadás folyamán, ott is nagy segítségünkre volt a Docker. A jövőbeli terveink, hogy a Kultot, mint platformot megpróbáljuk a felhőbe költöztetni, illetve ez már el is kezdődött valamennyire. Tudtam, hogy éles rendszer még nem fut így, de már teszteljük. És ehhez a Docker segítségéhez fordulunk. Dockert használjuk majd minden előnyével együtt. Most át is térnék az előadásnak a következő részére, a Kibanára. A Kibana, ez egy vizualizációs eszköz. Gyakorlatilag az Elasticsearch-be tárolt adatokat tudja nagyon szépen megjeleníteni számunkra. Általában Kibanáról szoktak beszélni, mert ezzel találkoznak legelőször a felhasználók, viszont itt nem csak a Kibanáról van szó, inkább egy ilyen szent háromságról, az Elk-ről, ami azt jelenti, hogy Elasticsearch, Logstash és Kibana. Az Elasticsearch végzi az adatok tárolását, ugye egy nagyon gyors, dokumentum alapú index adatbázisról van szó. Nagy mennyiségű adatot tud skálázottan tárolni, és nagyon gyorsan tud ebben keresni, elemezni adatokat. A Logstash egy nagyon hasznos eszköz, gyakorlatilag mindenféle logoló rendszerre ráültethető, és begyűjti a logokat, és továbbítja az Elasticsearch-nek. Egyébként a Logstash egymagában másra is jó, tehát nem csak Elasticsearch-nek, bármilyen más rendszernek tudja továbbítani a logokat, jelen esetben az Elasticsearch-nek továbbítja, úgy, hogy közben megfelelő formátumra hozza, tehát ugyanúgy tudjuk elemezni az Apache webszervernek az adatait, meg valamelyik webalkalmazásunk, Java-s webalkalmazásunk adatait, mert ugyanolyan formátumra hozza. Az a fejlesztőknek azért nagyon jó, mert megkönnyíti az elosztott rendszerekben a hiba keresést, mert ugye, hogyha elosztott rendszerről beszélünk, arról van szó, hogy sok rendszer működik mindenhol, ezek egymással kommunikálnak, történik valami hiba, és akkor az egyik is logol valamit, a másik is logol valamit, és így gyakorlatilag nehéz megtalálni hibát, viszont hogyha ezt összehúzzuk egyetlen egy nagy logba, akkor nagyon könnyű keresni benne, pláne a Kibanával. Ott lemaradt egy betű, a Lucene query-t tudjuk gyakorlatilag alkalmazni keresés közben. Itt van egy ilyen keresősáv, ahol ezt megtehetjük. Az üzemeltetőknek azért nagyon jó, mert így a fejlesztéstől kicsit eltávolodva ők is tudnak hibákat keresni, illetve mindenféle monitoringot végezni. Illetve biznisz adatok is kinyerhetők vele ezáltal, és nagyon sokan erre használják a Kibanát, hogy például statisztikákat jelenítenek meg vele. Például a leglátogatottabb oldalak, a bejelentkezett felhasználók száma, stb. És ez eléggé real-time frissül. Tehát ilyen pár másodperc alatt gyakorlatilag frissülnek az adatok. És hát itt a végére sajnos egy kicsit kevés idő maradt, ezt még részleteztem volna egy kicsit, de akkor ennyi. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen.